Csend volt a fonódi várban. A lovászok kihajtották a lovakat éjszakai legelőre, mert nappal a legyektől nemigen nyughattak. Utánuk felemelkedett a híd, és a lovak beledobogtak a szürkületbe, mely ködös homályt lehelt, és borzongó kezét rátette a nappali hangokra. Békén legelhettek a lovak a nádban. Ismeretlen utak vezettek a kis földszigetre, melyről lovat lopni alig-alig mert valaki. Egy-egy kétségbe esett csavargó vagy ismeretlen lókötő, még ha meg is próbálta néha, ott hagyta a fogát. Ide tévedt be az a szegény Kraus, ahogy ficekmester mondta Kunfinak, és megtévesztették a szanaszét legelő lovak. Megtévesztették, és könnyű prédára ingerelték a nemes vallont, mert sehol egy csikós, sehol egy lélek. Csak a gyanútlan lovak. A jeles Graus azonban nem volt gyanútlan, s mielőtt végleg elhatározta volna magát, két óra hosszat hasalt a sásban, s csak akkor indult a legközelebbi lóhoz, amikor meggyőződött, hogy a lovak őrizetlenül vannak. Ez a meggyőződés később ugyan szomorú tévedésnek bizonyult, de hát honnét tudhatta volna Joachim de Kacián hűséges embere, hogy egy pár szem már régóta figyeli, mióta letért a fonódi útról, megpillantva a távoli lovakat. Ezt a két szemet Suta Gyuri vallotta magáénak, aki szellős magasságban egy fűzfa koronájában ült, és inkább érdeklődéssel, mint haraggal szemlélte Graus mesterkedését. Ez a fűzfa messzelátó őrhely volt, ahol egy-egy legény figyelte a környéket, míg a többiek vadásztak, haláztak vagy aludtak. Elsősorban aludtak, mint most is, és köztük Bogics Márkó is, aki ellenőrizni jött a lovászokat. Az őrszemet azonban helyén találta, s mivel a legények sült halat ígértek ebédre, közibük heveredett a hűvösre, s most alusznak oly mélyen, hogy a látszat szerint még az égzengésre sem ébrednének fel. Ez azonban csak látszat, mert egyszer csak víjogni kezd egy őv, és a legények azonnal felülnek.
– Mi az?
– ébredt fel Márkó is. Az egyik legény egy távolabbi bokor mögé csúszott, s onnét integetett Gyurinak, aki olyan tökéletesen utánozta az őjvet, hogy már egy valódi őv kezdett felelgetni neki. Gyuri különféle jelekkel értesítette társát a történtekről, aki visszakúszott a többiekhez. Azt mondja ez a Gyuri, suttogta, hogy valaki lovat akar kötni, meg azt is, hogy körül lehet állni. A másik nagyfa előtt van, bújik a fűben. Most megszólalt egy öreg legény, ki látszólag parancsolt a fiatalságnak.
Hárman.
Rámutatott a három lovászra. Átbújtok a túlsó oldalra. Mink hárman ide átmaradunk. A szemetek Gyurin legyen. Onnan felülről majd eligazít benneteket. Bogics uram, te ülj a lovadra. Aztán, ha Gyuri int, az annyit jelent, hogy mink már elálltuk az útját, te meg rányorgalsz a kutyára. Bogics lova hátul legelt a bokrok között. Márkó kényelmesen felülhetett, és kissé oldalt ment, hogy az őrszemet láthassa. Gyuri intett Márkónak, hogy látja, de azt is intette, hogy egyelőre maradjon a bokrok mögött, mert a többiek még nem értek a helyükre. Ki a fene lehet? Tűnődött Márkó, és arra gondolt, hogy vagy egy messziről jött csavargó, aki nincs tisztában a körülményekkel, vagy valami elkeseredett szamár, aki nem tudja, hogy a budai pasa első feleségét könnyebb elemelni a háremből, mint innét egy lovat. Gyuri a fám most egy kanyarító mozdulatot tett, ami annyit jelentett, hogy a legények már a helyükön vannak, vegyék kezükbe a pányvát. A derék Graus ekkor már alig volt 5 lépésre egy öreg kancától. A ló nem sokat törődött az emberrel, aki kedveskedve csettegetett neki, hogy az öreg laki magyar csikósoktól tanulta, és álmában sem jutott eszébe, hogy immáron körül van fogva. Graus mosolygott, ha arra gondolt, hogy Kacián lova kibújik a bőréből örömében, ha meglátja a fonódiaktól szerzett lovat.
A fene egyen meg, milyen szerencséje van ennek a disznónak!
Mérgelődött Gyuri a fán, hogy éppen az öreg Kati akadt útjába, az ugyan nem ficánkol, akárki akar ráülni. És intett Márkónak, hogy hajrá! A horvát vitéz azonban nemigen hajrázott, mert amint kiért a bokrok közül, azonnal látta, hogy kezdővel van dolga, aki az öreg Katival akar világgá menni. Graus ekkor már a lovon ült, és egy rövid nyelű buzogánnyal csépelte paripáját a kijárás irányába, mert meglátta Márkót, aki veszedelmesen közeledett.
Hey!
Kiáltott Bogics.
Hey!
De még csak a kardot sem vette kézbe, hiszen már látta, hogy elrepült egy pálya, ami ugyan nem fogta meg a lókötőt, de alaposan arcába vágott, amitől Graus megvadult, és a melléje érkező horvát vitézt a rövidnyelű buzogánnyal tétovázás nélkül fejbe kólintotta. Bogics megingott a nyerekben, de Graus többet már nem üthetett, mert Márkó szinte rávitte lovát, de kardot még most sem húzott, mert úgy érezte, hogy ezt az embert élve kell elfogni. Márkó tehát elkapta Graus buzogányos kezét, és valósággal letépte az öreg Kati hátáról. De ekkor már ott voltak a legények is.
– Ne bántsd!
– ordított Márkó, amikor az egyik legény felemelte csákányát.
– Kötözzétek meg!
A legények némán dolgoztak, Márkó a fejét tapogatta, és vörös volt a méregtől.
Miska, hozza csalmádban egy kis vizet, mert szétesik a fejem. Sándor, vágj két jó hajlós botot.
Graus csak állt a körben körülötte a legények komoran és hangtalanul, mint az ítélet. Bogics fejére csorgatta a vizet, tapogatta az egyre növekvő daganatot, s mikor Sándor visszaérkezett a bottal, Graus szeme megrebbent. Én, ló, fizetek?
Bogics bólintott. Fizetsz, kutya, ne félj, vágjatok rá, vagy 30-at.
Graus tiltakozni próbált, azután üvöltött, azután csak tekergett a földön. Végül elnyúlt.
Elég,
mondta Márka, aki már úgy érezte, két feje van.
Elég, Sándor, nyergej!
Egy vezeték lóra, meg dobjátok fel ezt a férget.
Vitéz, uram,
szólalt meg az öreg legény.
Nem azért mondom, de a kapitány úr megmondta, hogy aki lovat lop, itt is van kötél. Igazad van, de ennek előbb beszélnie kell. Tudod, kik ülnek Bolodvárban, meg öreglakon is. Úgy érzem, ez odavaló valahová, aztán nem árt, ha megtudjuk, mit akarnak a szomszédok. Indulj, Sándor, majd én mögötted megyek, ha ugyan le nem szédülök a lóról.
Amikor azonban a széles rétségről a nád közé értek, ahol csak keskeny csapás vezetett ki az útra, Bogics előre lovagolt, mert jobb, ha nem látja senki ezt a bevonulást. Az út azonban elhagyatott volt. A felvonó hídnál Jóska bóbiskolt, s a kis vár is szinte aludt az álmos csendben. Graus azonban, ezt már tudjuk, nem beszélt. Az nem derült ki, hogy nem tudott, vagy nem is akart. Bogics megpróbálta horvátul, de Graus erre is a fejét rázta. Nem magyar, én ló fizetek, és kapitány mérges?
Hát ki a te kapitányod?
Én kapitány nem mondani, ti...
és fenyegetően emelte fel a kezét.
Vigyázz, császár!
Csomai arca elsötétedett, aztán Márkó fejére nézett, végül intett.
Lovat akart lopni, és Márkót agyon is üthette volna. Ha valaki szólni akar, hát szóljon!
A vitézek a földet nézték komoran és keserűen, mint akik mögött állandóan a halál lovagolt. Nem szólt senki, és Graust csicsa gondjaira bízták, aki a kovács mesterségen kívül az alkalmi hóhér szerepét is betöltötte. Mindez azonban pár hete volt, és hozzátartozott a végvár könyörtelen életéhez. Ezen az estén már eszébe sem jutott senkinek. Elállt a szél, elhallgatott a nádas, csupán egy fülemüle szólt a berek mélyén. Panaszosan, lágyan, mintha a szűzi tavaszt búcsúztatta volna, mert kinyitott már minden virágot, lángra lobbantott minden szerelmet, és nem maradhat tovább. Az anyaság gondja már a nyárasszonyi, ki megérkezett és forró, telt karjaiba szorította a fészkeket. Jóska hallgatta a fülemülét, nézte a csillagokat, és nézte a sötétséget, mely meleg volt és puha, mint maga az álom. Felváltották volna a vigyázásban, de Jóska szívesen strázsált. Aludt egy-egy keveset, csak úgy ülve, ami neki tökéletesen elegendő volt, és nem is vették szigorúan, mert akkor éppen békesség volt a törökkel. Igaz, hogy a török nem áldozott volna egyetlen embert sem erre a végházra, amely amúgy is bele volt ágyazva a feneketlen lábba. Jóska hát békén tűnődött. A csillagok már lejjebb ereszkedtek, és túl a berken sárga világosság derengett, mintha tegnapi hanvában most kezdene parázslani a hold. Aztán csak megbillent Jóska feje, és olyan félálom fogta el, amikor mindent hall az ember, ám bár jó ízűen alszik. Valami álomkép is ködlött már Jóska előtt, amikor megzördült a tavalyi nád, de utána csend lett. Ám Jóska szemei tágra nyíltak. Ez ember, szuszogta, és nem jóban jár, hallgatózott. Az előbbi zörgést elnyelte az éjszaka, de Jóska már nyitott szemmel lesett. Így nem zörög a farkas sem a vidra. Mit akarhat a nyavajás? Most megint suhogott a nádas, a felkelő hold éppen a kapura vetett világot, és valami sziszegett a levegőben, aztán keményen csattant a kapu. Ne ökör, ne! Méltatlankodott Jóska, aki már tudta, miről van szó. Hát, ha belém nyilasztad volna azt a levelet, azt hiszed, hogy talán kiugrottam volna, ha közelebb jössz? Ugyancsak nyúszívű féreg lehetsz. És most már nem törődött az örgéssel, mely távolodott és elhalt a sötétben. Majd reggel megkapja, akit illet. Amint pityymallott, ki is húzta a nyílvesszőt a kapuból. Szárán ott volt a levél. Legalább mozgunk egy kicsinség, mondta Jóska, aki, mint minden végvári vitéz, talán a lakodalmáról is elmaradt volna, de a bajvívásról nem. Jól lakva megjöttek a lovak is, és átdobogtak a hídon. Erre felébredt a vár, elsőnek Bogics jött a kapuhoz. Mostanában sokat nézegette a falakat, és társainak egész nap arról beszélt, hogy ő hogyan csinálta volna. Bogics még mindig Bézsenyi dicsőségében fürdött. – Vitéz uram! – mondta Jóska. – Emez nyilat koppintották az éjjel a kapuba. Bogics egyszerre felfrissült. – Add ide, Jóska, viszem a diákhoz. A diák még édes álmát aludta, amikor berobogott Bogics a nyillal.
– Ébredj, diák, aki angyalod van, és olvasd ezt a levelet! Bajba hívnak valakit!
A diák akkorát ásított, hogy majd az állkapcsa ugrott ki.
Várhattál volna néhány minutomot, dörmögte. Éppen a török császárt vittük akasztani álmomban, fene tudja, hát, ha igaz lett volna.
Üsse meg a mennykő, hökkent meg Bogics, aki babonás volt. Nem látszott rajtad, hogy ilyen hatalmas álmod van, különben vártam volna. Na hát, most már csak olvasd.
Ekkor már ott tolongtak az összes vitézek. Vajon kinek szól?
Babocsai László uramnak, kezdte a diák.
Híres ember leszel, László, irigykedtek, már megint téged hívnak, de aztán, hogy a levél végére jutottak, megnyúlt a csodálkozástól az arcuk. Nem irigykedtek Lászlóra, mert kalessal senki sem mérte össze szívesen a kardját, undorodtak tőle, mint a csúszómászó hüllőtől.
Vigyázz, László, ez cseltvet. Vagy oda bolondít, aztán panaszra megy. Vagy elhozza azt a híres rokonát, hogy az is lássa, milyen könnyen lehet bennünket bajba hívni. Aztán megy a levél Bécsbe, hogy Fonódra is német kapitány kerüljön.
Össze-vissza zsibongtak, de mindenki érezte, hogy itt valami nincs rendjén. László is tűnődve nézett maga elé. Mi ez? Kales verekedni akar, akit éppen azért tettek ide, hogy vége legyen a bajviadaloknak és ezzel a török-magyar érintkezésnek. Mi van e mögött? Valami súlyos köd gomolygott László előtt, valami ismeretlen veszélyérzése lógott a levegőben. Morzsolgatta a levelet, és tűnődve nézett Bogicsra.
Mit gondolsz, Márkó? Márkó csak a fejét ingatta, mint aki tanácstalan, de már pirosodott az arca, mint mindig, ha kalesről volt szó.
Nem kis dolog, mert az a görény rosszban jár. Én a helyedben megmutatnám a kapitánynak.
László csodálkozva nézett Márkóra.
Akkor nem lesz a tusából semmi.
Bogics elgondolkozott.
Az lehet, de talán nem is töröd magad ezzel a dökkesejűvel verekedni. Én legszívesebben lábbal taposnám el.
Undorodom tőle én is, de nyugodtabb lennék, ha elveszne.
Gondolkodott.
Mégiscsak igazad van. Menjünk a kapitányhoz. Gyere, diák!
Csomai uramnak is felolvasták a levelet, aztán csak hárman maradtak a szobában. Bogics és László a fal menti lócán ültek, a kiskapitány meg fős alá járt a szobában, sokáig. A két vitéz feje, mint az óraingak követte. Végre megállt László előtt.
Elmegyünk! Ne csodálkozzatok! Erre a prédaéhes féregre nem szól a törvény. Meggondoltam, elmegyünk. Ezen már nem vajúdunk, de valami van a bokor mögött. Nem tudom, nem látom, csak érzem.
Lest akar vetni? Akkor nem a Fonódi rétre hívna bennünket?
Be akar bennünket árulni, hogy bajba járunk?
Akkor nem írt volna levelet, melyet tanúnak hívhatunk, hogy ő ócsárolt és kötött beléd erőszakolva a tusát? Vagy annyira elvesztette a dűtől az eszét, mert már bizton tudja, hogy megerősítették az udvarházat, és kútba esett a kincs, hogy vesztébe rohan? Nem tudom, nem tudom, de a szemünknek nyitva kell lenni, mert ez a kígyó megmar bennünket.
A bajtól nem féltelek, László fiam?
És ha ettől a kutyától megszabadulna, a környék többet érne egy nyert csatánál.
Hát csak készüljetek!
amikor Csomai uram magára maradt, még csóválgatta a fejét. Nem látok, nem látok tisztán.
Igazad volt, Márkó, mondta László lefelé menet. Nem hittem volna. Jó az öreg a háznál.
Öreg az ángyott térde,
dörmögte Márkó, aki nem tudta, hogy hány éves ugyan, de ő fiatalnak érezte magát, és ettől nem tágított. Múltak a napok, és nem szűntek meg a tanácskozások. Mit akarhat? Hol veti a lest kales? Hányan menjenek? Hogyan álljanak fel? Mert azt mindenki tudta, hogy kales rosszban jár. Csomai kapitány sem szűnt meg gondolkozni, és egyre nyugtalanabbul rótta a toronyszoba padlóját. László pedig készült a viadalra, nyugodtan, tervszerűen, mint azt ő szokta. Bogics csupa kék-zöld volt már a sok vágástól, melyet Lászlótól a drótingen keresztül is kapott, de annyira feneketlenül gyűlölte kalest, hogy nem sajnálta magát. Felsziszent, ha fájt, de aztán azt mondta.
Jól van, László! Ha ezt a véres barom kaphatta volna. Csak a szúrást ne hagyd el! Szúrj! Mert a vágásból kigyógyul, mint ogluval! Abban vagy te igazi mester, úgy!
Mondta, amikor egyik támadásnál László kardja egy lehelletnyi mozdulat után már meghajolva állt Márkó fonott páncélján.
Ez az, látod! Észre sem veszi az ember, és már becsúsztál, mint a kígyó. Akkor a gyertyát küldök a segesdi monostorba, mint a kardod, ha elpusztítod azt a dögvészes kutyát.
Már csak 3 nap volt hátra a bajvívás napjáig. A vitézek vidáman szedték elő jobb holmiukat, a lovászok fényesítették a szerszámaikat, amikor egyik délután Jóska felballagott a kaputól, és Lászlót kereste.
Jobb, ha tudod, uram, mondta. Egy kis komáromi lovas hozta a hírt, hogy asszonyanyád valamely nyavaját kapott, és igencsak elgyöngült.
Lászlót, mintha megütötték volna.
Miért nem szóltál, Jóska? Beszéltem volna vele.
Várt is, uram, egy darabkát, de gondoltam, tán a kapitány úrnál vagytok. Magam is elmondhatom a rossz hírt, ha haza akarnál menni látására.
Bogics fülelt. Veled megyek, az ördög nem alszik.
Lászlót bal sejtel meggyötörték. Anyja nem jó színben volt már, amikor eljöttek, szédülések gyötörték.
Hazaugranék, uram, mondta a kapitánynak. Márkó velem jön. Meg 10 jó lovas, mondta Csomai. Ettől az úton állótól mindenki telik.
Nem gondolnám, uram.
A lovas kiskomáromi volt, és Jóska azt mondja, látásból ismeri. Aztán velem akart beszélni.
Különben hallgass meg Jóskát, belátod akkor magad is. Aggódásod felesleges.
Ismerem, mondta Jóska a kapitánynak. Kiskomáromi ember őkelme, máskor is láttam erre, Babocsai urammal akart volna beszélni, de egyszer felszóltam, azután nem jött senki. Mondtam, hogy csak menjen Isten hírével. Úgy mondta, uram, hogy valami udvarosféle kiáltott ki a Bézsenyi háztáján a berekből, hogy hova megy. A kiskomáromi végbe, mondta az ember. Kérnélek, tedd meg, szólj be fonódom Babocsai uramnak, hogy asszonyanyja gyengén van. Ha látná a fiát, talán jobban lenne.
Szívesen, mondta kiskomáromi, ott megyek el a kapu előtt. Így volt, nemzetes uram.
László és Bogics hamar készen voltak. Csomai uramat azonban újra elővette az aggódás.
Nem árt a lovaknak egy kis mozgás. A 10 lovászt csak vigyétek el. Mikorra látunk benneteket?
Legkésőbb holnap napszállatra itthon vagyunk, mondta László. De ha asszonyanyám jobban lenne, előbb is.
Járjatok szerencsével!
Hamar felszállt mögöttük a por, és hamar elnyelte őket a nád. Világosan már sehogy sem érhettek haza.
A kapitány rémlátó lett, mióta ezzel a féreggel gyűlt meg a bajunk, mondta László.
A kapitány sokat próbált, vitéz és jó ember, mondta Bogics. Az a féreg mindenre képes és becsületes ember, ki nem ismeri az ő eszejárását.
Igaz, mondta László.
Úgy látszik, az aggódás igaztalanná tett, ahelyett, hogy megköszönném gondoskodását, íme bírálgatom.
Sose történt ez meg velem, de most mindig árnyék jár utánam. Eddig is csak nem mondtam. Most már tudom, mi volt, talán anyám elmúlása.
Bogics keményen szólt.
Vénasszony vagy? És még te mondod a kapitánynak, hogy rémlátó? Egy kis betegségből ekkora baj teszelsz ki?
És szitta Lászlót. A legidősebb lovász odalovagolt László mellé.
Kérlek, uram, szólj, ha elbocsátasz bennünket, mivel kapitányunk úgy mondotta, addig kísérjünk benneteket, amíg a ma bejáró közelében nem érünk, mely udvarházatokba vezet. Aztán siessünk haza.
Jól van, Imre, majd szólunk, mondta Bogics, aki látta Lászlón, hogy legszívesebben hazaküldte volna az embereket.
A nap ekkor már lehajolt a berekre, és lángoló arcát megfürdette a vizek hűvösségében. Alkonyodott. A láb zengő muzsikája felharsant. Elkiáltották az esti köszöntőt minden madarak. És a kócsagok is alvóra szálltak messze nyugaton, mint hópelyhek a nád nyugodt zöld világában. És amint leszállt a nap, a tocsogókból párák és árnyékok születtek, a világosság pedig ilyetten loholt a nap után.
Sötét lesz, mire hazaérünk, mondta Bogics.
Csak jókorra érkezzünk, dörmögött László. Bogics fejét csóválta.
Mi jutott hozzád, hogy így siránkozol? Eddig másnak ismertelek.
Magam sem tudott, rántotta meg vállát László. De majd meglátod. És szótlanul ügettek tovább az alkonyi sötétedésben. A csillagok már kirakták apró mécseseiket a firmamentumra, amikor László megállt.
Amotta a nagyfa, amelynél befordulunk az udvarházhoz, mondta László.
Ha úgy gondolod, Márkó, az emberek hazamehetnének. Márkó is helyeselte most már.
Imre fiam, hazamehettek. Mondjátok meg a kapitány úrnak, hogy semmi baj nem volt az úton. De ne hajtsátok nagyon a lovakat, mert szükség lesz rájuk szombaton.
A legények elköszöntek, és lassan elporoszkáltak Fonót felé. Márkó leszállt, igazított valamit a hevederen, aztán újra elindultak. Ekkor már hunyorogva égtek a csillagok. A hullámzó béka muzsika összefolyt körülöttük a sötétséggel, melyből csak itt-ott villantak ki apró vizecskék, melyeknek aranyos mélységében mégis ott végtelenkedett az egész égbolt.
Vigyázz, Márkó, és mindenütt utánam gyere, mondta László, befordulva a hazai útra. Itt könnyen az út mellé jár az ember, és akkor nyakig szakadsz az iszabba.
Márkó boldogan jött Lászlóékhoz. Élete legkedvesebb napja volt, amikor elkészült a gát, és a diadal derűs, széles hullámai most is szétfutottak a szívében. Az út keskeny volt, arcukat meglegyezték néha hajlós ágak, és mögöttük rekedten felsírt egy bagoly.
Nem jó jel a bagoly szó,
szólt hátra a László, és megsarkantyúzta lovát, mert az megállt. A lóharkan horkant, és László keze önkéntelen mozdulattal kardját kereste. Ekkor meglódult a sötétség, László előtt fájdalmasan felvillant valami, és fejére, mintha az egész ég rázuhant volna. Bogics hördülését hallotta messziről, nagyon messziről, és a kantárszár kicsúszott kezéből, de akkor lovát már hárman is fogták. Bogics valamivel hátrább volt, és amikor László lova horkolva megállt, arcára, mint a pókháló borult volna. A veszély érzése, mint finom érintés zsibongott bőre alatt. Hallotta a tompa ütést, László fájdalmas sóhajtását, és amikor egy árnyék feléje hajolt, kardját vaddűvel beletaszította. Aztán belevágta sarkantyúját lova oldalába, hogy kiusson a gyűrűből, mert sötéten mozdult meg körülötte. A ló fájdalmasan felnyerített, mert valahonnét kard szaladt a horpaszába. Bogics felett pedig megsuhant a sötétség és egy hosszú nyelű fokos lesújtott a horvát vitéz bozontos kopolyájára. A ló azonban élete utolsó féltésével robogott a láb felé. Bogics öntudatlan ösztönnel kapaszkodott sörényébe, mögöttük két lovas rohant, akik csak akkor álltak meg, mikor lovaik már nyeregig szakadtak a vízbe, és az előttük lévő ány lova hörögve dűlt el a hínáros iszabban, maga alá temetve lovasát. A lovasok hallgatóztak.
Elmerült?
Kérdezte az egyik valami furcsa idegen nyelven.
Úgy látom, mondta a másik suttogva. Jó lesz nekünk is megfordulni, mert már alattam is mozog ez a ronda sár.
És nagy üggyel, bajjal kilábaltak a partra. Halkan jártak, meg-megálltak, hallgatóztak. Előttük újra megmozdultak a bokrok.
Ti vagytok Rimbás?
Mi, uram? Mentünk utána, amíg mehettünk. A ló lerántotta a mélybe. Alig tudtunk mi is visszafordulni.
Rimbás, mondta sziszegő fenyegetéssel Kales kapitány. Most mondd meg az igazat, mert most még utána megyünk és belefojtjuk a vízbe, de ha elmenekült, felhúzatlak. Esküszöm, uram, itt van Bragg, ő is látta. A lova rántotta le.
Az lehet, uram, mert a kardom jól belenyomtam a ló oldalába,
mondta most egy harmadik hang, amelyre Kales megnyugodott.
Borgó, hol van Borgó?
Suttogott tovább az érdemes vallon cimborája után.
Borgó itt van, mondta halkan valaki. De élet, uram, kevés van benne.
Ez a második leszúrta, mielőtt kiúratott volna közülünk.
Kales a sötétben elvigyorodott. Lám, lám, szegény Borgó, ki hitte volna. Szépen elvitte a titkokat. Nincs már rá semmi gond.
Kötözzétek a lovára,
mondta hangosan.
Borgó halála mindenképpen ínyére volt Kalesnak. Ő bízta meg a kiskomáromi lovast, hogy szóljon be Lászlóért anyja betegségének hírével. Ő volt az udvaros, akinek addig kellett leselkedni a Bézsenyi út körül, míg egy olyan utast nem fog, akire nem gyanakodnak Funódon. Ha ez a bajviadalig nem sikerül, akkor Kales halasztást kért volna, mert az egy pillanatig sem volt az érdemes vallon szándéka, hogy bőrét a vásárra vigye. Megmondta ő világosan, hogy László a bajviadalon nem lesz ott. Hát nem is lesz ott.
Ezek akarnak az én eszemen túljárni, dörmögte Kales. Nehézkes barmok ezek.
Lászlót egy villanó tűzkő fényénél már az előbb megnézte.
Ő az, és kegyetlenül elhúzódott a szája. A híres vitéz, a nagy harcos, milyen csöndes. Igaz, alaposan fejbe koppintottam, de megél, ameddig kell, hogy éljen. Oglu kincseiért majd ki akarják váltani.
A mozdulatlan vitézt átvetették a lován, mint a zsákot, aztán óvatosan csendben elindultak Bolondvár felé. László lova közrefogva nyugtalankodott, és a ló ösztönösen lágyan vitte gazdája tehetetlen testét, míg a menet végén a derék Borgó himbálózott félrebillent fejjel és egy iszonyú szúrással, mely keresztül járta, hogy fekete lelke válogathasson akár elől, akár hátul kíván kivándorolni egyenest a pokolba.
Sahin felrebbent. Valami történik odafenn. Szeme a felvillanó első rémülettel nézett a feneketlen sötétbe, de aztán magába roskadt. Érte jönnek? Ahogy Allah akarja.
A lépcsőkön többen topogtak, megint szalmazizegés szűrődött át az ajtó alatt. Szalmát hoznak.
Ilyenkor tűnődött Sahin. Felrévült a kis fény is odakünn, megköszörülte torkát az öreg zár, és feltárult az ajtó.
Egy ember bőségesen hintett szalmát a szemben levő fekvőhelyre, aztán behozták az ájult Lászlót, kinek fejére piszkos vizes rony volt csavarva. Ráfektették a szalmára, egy pillantást vetettek a török fogolyra, és kimentek, nyitva hagyva az ajtót. Sahin úgy nézett a nyitott ajtóra, mint a madár a nyitva felejtett kalitka ajtóra.
Nézed a nyílást, fiacskám, emberséges Sahin, nézed? Ne roncsd a szemed, vitéz barátom, azért van itt Kales bácsi, hogy a gyermekeket kordában tartsa, látod?
Mutatott a mozdulatlan Lászlóra.
Ő rossz volt, megbüntettem. Leszúrta a legjobb emberem az istenfélő Borgót. Nagy az én fájdalmam, reszketett a hangja Kales kapitánynak. Nincs már az én hűséges Borgóm.
És megtörölte szemét, amely a hiúz kegyetlenségével leste Sahint, aki meg sem rezdült.
Uram, mondta aztán erőt véve magán, hogy kínzójával beszéljen. Ketten leszünk már ebben a lyukban? Mert akkor el lehetsz rá készülve, hogy három napig sem élünk. Kevés itt a levegő egy embernek is, már pedig akkor nem tudunk több levelet iratni a váltságdíjért, és nem leszünk életben, ha értünk jönnek. Ezt akarod?
De Sahin fiam, hogy mondhatsz ilyet? Elszomorítod a szívem? Holnaptól kezdve az én szobámban lakoztok, én pedig lejövök ide. Ezt gondoltad?
Nem ezt, uram. De ha nem akarsz elpusztítani bennünket, vágas nagyobb lyukat, mert megfulladunk.
László hörögve sóhajtott, és arca eltorzult a fájdalomtól.
Fáj a gyermek feje,
mosolygott Kales kegyetlenül.
Lám, így jár, aki rossz fát tesz a tűzre. Talán még ordítani is fog az éjjel, azért hozattam le a vizet,
mutatott a nagy kőedényre.
Csak lottyincs a nyakába, ha nagyon tüzelne.
Hogyan segíthetnék, uram, amikor ide láncoltál a falhoz?
Kales hosszabb láncot hozatott be, azt rákapcsolta Sahin lábára, és a régit csak azután vette le.
Így, mindig hosszabb, egyszer csak koppányig ér. Mennyi bajom is van veletek?
Sóhajtott, és bánatosan megcsóválta a fejét.
Hát csak vigyázz a barátodra, és itazd, nem árt neki egy kis víz. Eddig úgyis barhaz volt szakva.
Megfogta a kis olajmécsest, de aztán visszatette a fal penészes üregébe.
Micsoda jó szívem van,
mondta Kales.
Még ezt is itt hagyom nektek, lássátok egymást, ismerkedjetek, vitéz Szahin, és mutatott Lászlóra, vitéz babocsai. És hogyha üvöltene, ne a lábát öntözd a feje helyett.
Bevágta az ajtót, rácsikorgatva a nagy kulcsot. Szahin mozdulatlanul nézett a levegőbe, amíg Kales az ajtó előtt motoszkált. Tudta, hogy a kémlelő lyukon leselkedik be, és csak akkor mozdult meg, mikor Kales szuszogva felbotorkált a lépcsőn. Odaállt László mellé, és nézte, sajnálta. László kintól eltorzult arca néha megvonaglott, és nyögött fájdalmasan.
Vitéz, barátom, suttogta Szahin. Rossz helyre jutottál.
Aztán óvatosan levette a beteg fejéről a kötést, megnedvesítette az átmelegedett rongyot, és úgy csavarta ismét László feje körül, melyen alvat vérben ragadt a haj.
Így, mondta Szahin, amint látta, hogy a beteg arca kissé megnyugodott. Hogy is kerülhettél, vitéz babocsai, ennek a vérszívónak a karmai közé?
Mert Lászlónak már jó híre volt a végeken, és különösen sokat hallott róla Szahin, akinek apja lett az aga a Koppányi várban Oglután. A török vitézek csak úgy, mint a magyarok, megbecsülték a tisztakardú híres vitézeket, és ez a megbecsülés sokszor nőtt igazi barátsággá. Amikor szünetelt a harc, összejártak, egymást lakodalmakra hívogatták, keresztelőkre, és a bécsi kormány jól látott, amikor még a beszélgetést is megtiltotta a török követségek tagjaival, félve a két nép összebarátkozásától. Akárhány magasrangú töröknek magyar lány volt a felesége, aki mellé nem vett több asszonyt, pedig módjában lett volna. Érthető tehát, hogy Szahin szinte tisztelettel ápolgatta Lászlót, és nem ellenséget, hanem vitézembert látott benne, akin segíteni mindenképpen kötelességének érezte. László hánykolódott, érthetetlen szavakat mormolt, és a kötést letépte fejéről. Szahin türelmesen visszatette. Már jól előre haladt az éjszaka, amikor László elcsendesedett. Szahin eloltotta a kis mécsest, holnapra is kell, gondolta, és elkezdett járni, amennyire az új lánc engedte. A rab sötét magányát, reménytelenségbe süllyedt gondolatait felkavarta az újtárs érkezése. Aztán a kis lyukhoz állt, és az olajos füstöt hajtotta kifelé, mert a szállongó korom megülte a csepegős falakat, és fulladásig nehézzé tette a lélegzést. Künt már a derengés halvány fénye fodrozódott a Balatonon. Szahin is elszunnyadt, és vágyón gondolt arra a pillanatra, amikor László megszólal.